Milyen hangszeren muzsikálhatnak az angyalok, és ha énekelnek, milyen a hangjuk? Egyáltalán a mennyország zenéje hallható a földön. Bősze Ádám zenetörténész a Miskolci Egyházkerületi Székház nagytermében tartott előadásán az első keresztények zenéjétől kezdve a 20. század elejéig tárgyalta a muzsika angyali történetét. Az előadás előtt beszélgettünk. Akaszthatjuk a hóhért?
Egészen nyugodtan.
Bősze Ádám, aki nem is tudom, hány évig volt a Bartók Rádió műsorvezetője?
15 évig dolgoztam a Bartók Rádióban 2008 és 2023 között.
Na hát, aki egy kicsit járatos a szakmában, az tudja, hogy ez egyrészt nagyon korai felkeléssel jár, másrészt az élőadásnak az állandó stresszével jár, de nem tudom, én nem tudom magáról elképzelni, hogy stresszes.
Nem, attól stresszes voltam mindig, hogy másnap föl kell keljek. Tehát az estéim azok stresszesek voltak. Viszont 5:30-kor csörgött az óra, és amikor nagyjából összeszedtem magam, és elindultam a rádióban, mert 5:30-kor már benn kellett lenni, akkor én nekem az élőadás az mindig ugyan megnövelte az adrenalin szintemet, de nem a stressz faktor volt a jellemzőbb, sokkal inkább az, hogy nagyon élveztem, és mindig minden idegszállammal azon voltam, hogy akkor ebből a 3, vagy volt, amikor ez egy 5,5 órás adás volt, hogy mindegyik zenéhez tudjak valami olyan új információt mondani, ami talán érdekes is, esetenként vicces, és mondjuk így kicsit gondolkodásra készteti a hallgatókat.
Mennyi rá készülés kellett egy-egy műsorhoz? Nyilván ismeri a forgatókönyvet, ismeri a playlistet, a játszási listát.
A zenei listát 2 héttel előtte megkaptuk, úgyhogy én előtte, adásonként előtte 1-2 nappal kezdtem el megnézni a sarokpontokat. Ugyanis nem lehetett mindenre előre fölkészülni, hiszen az kiszámíthatatlan egy élő adásnál, hogy mikor jön egy hallgatói telefon, mikor lesznek hosszabbak a hírek, mikor, milyen interjúval készülnek a kollégák. Tehát nagyon sok zene maradt ki. És a legfontosabb zenékre készültem, a többinél pedig nagyon sok olyan online is elérhető, illetve a stúdióban, könyvformájában is elérhető információforrás állt a rendelkezésemre, amiket gyorsan használva azért, ha kellett egy 3 perces, 3,5 perces bokkerini menüet alatt is a következő Sosztakovics tételre azokat az információkat gyorsan össze tudtam szedni.
Hát azért a maga korosztályának sokkal könnyebb már, mint az én korosztályomnak volt, mert én még a piros fedelű zenei lexikonból bogaráztam, maga meg beüti a vezérszót. Na de hát ez abba maradt ez az élet, jött egy szabadabb élet, ami viszont egy újabb fajta felelősséggel jár, mert azért közönséggel megtölteni termeket komoly zene témában, hát azért ez még mindig egy művészet.
A kettő összekapcsolódik. A rádiós világnak a konkrét problémája az én életemben ez a korai kelés volt, való igaz. De volt egy másik is. Én szeretek emberek előtt beszélni. És ezt önnek nem kell mondjam, hiszen nagyon jól tudja, hogy miről van szó akkor, amikor az ember ül egy mikrofon előtt, akkor még hogyha a szomszéd vagy a szemben levő stúdióhelyiségben van is hangmérnök, vagy szerkesztő, még akkor is a műsort a fekete mikrofon szivacsnak csinálja. Nem látja a közönségnek a reakcióját. És én erre nem kondicionáltam magam. Az évek során azt éreztem, hogy egy kicsit kiüresedek ebben, hogy igyekszem minden idegszállammal azon lenni, hogy a közönséget szórakoztassam a magam módján, de közben én nem kapok visszajelzést. Bármilyen üzenet visszajelzés jött, az 3-4 perccel az adott információ elhangzása után érkezett meg, amikor én már teljesen másban voltam. Tehát nekem elemi, a természetemnek volt elemi szüksége arra, hogy én a közönséget lássam.
Na most én már jó pár előadását láttam, hallottam magát a Tiszató partján is, hallottam stand-up műsorban, tehát olyan műsorokban is, és az nagyon lejön, hogy mindig borzasztóan veszi a közönségnek a rezgéseit.
Nekem erre nagy szükségem van, tehát nem szeretek olyan közönség előtt beszélni, egyrészt olyan előtt, amelyik... Az, hogy ha nem figyel a közönség, azzal nincs gond, mert akkor rögtön magamban keresem a hibát, nem is a hibát, hanem rögtön bekapcsol valami relé, és akkor elkezdem úgy módosítani akár a hangvételt, akár a szövegválasztást, akár a témát, kitérőket, nem kitérőket, csapongást vagy nem csapongást, hogy a közönségnek a figyelmét magamon érezzem. Az pedig, hogyha a közönség kommunikál, akár verbálisan, akár csak mimikájában, azt meg rendkívül, az engem nagyon-nagyon inspirál. Tehát nekem ez a, úgy érzem, hogy ez az igazi közegem. Szerettem rádiózni, de ezt sokkal, de sokkal jobban szeretem, amikor, mint ahogy most mi ketten beszélgetünk, egymás szemébe tudunk nézni, és látom azt, hogy a szavaim milyen hatást keltenek.
Igen, mert maga a szememben néz, de nem néz mindenki a szememben. Én azt úgy szintén nagyon utálom. No hát, hogy lehet a tematikát felépíteni? Hiszen ugye a szomorú zenész létből adódóan felvesszük a templomi ünneplő ruhánkat, lehetőleg köztünk van egy árok, meg nem pisszenünk, karmester jön-megy, zenészek általában pókerarccal játszanak, ezt szoktuk meg. Na hát ezzel szembe jött Bősze Ádám a maga sztoriaival, a maga bulvár híreivel, de vajon hogyan lehet ennyi sztorit összeszedni? Van egy antikváriumja, hát ez biztos, hogy segít sokat, de hogy lehet a bulvárt összeszedni több száz évvel ezelőttről?
Én, amióta a Zeneakadémiát elkezdtem, én azóta olvasok. Előtte is olvastam, de úgy célszerűen, szakirányosan zenetörténeti könyveket nem. Viszont azóta ez egy folyamatos elfoglaltság. Mondhatnám, hogy nekem ez a hobbim. De amióta ezek az előadások vannak, illetve amióta rádiózom, és annak most már azért közel 20 éve, hogy ez az egész működik, annak az a hozadéka, hogy elkezdtem a könyveket egy kicsit céltudatosabban is olvasni, tehát itt a zsebemben elméletileg kell legyen egy post-it csomag, van itt kettő is, ezek ilyen színes papírkák, ilyen papírkímélő kis ragasztók, ezeket én beragasztom a könyvbe, amit éppen olvasok, és ráírom a címszavakat bármilyen témában, hogy ez a divat témához jó, hogy ez az angyalos témához jó, hogy ez a szerelmi témához jó, és akkor ez valahogy így megmarad a fejemben. Úgyhogy ezeket visszakeresni, hogyha éppen egy adott témát vagy egy adott sorozatot szemelek ki magamnak, ez már egy kicsit könnyebb dolog. Tehát az én könyvtáram, mert az antikvárium az egy kereskedelmi dolog, de nekem hál' Istennek sikerült az évek alatt felépíteni egy saját zenei könyvtárat, az tele van ilyen könyvekkel, amik már így preparálva vannak, úgyhogy én boldogan kutakodok bennük, bármiről is legyen szó.
Most itt a Miskolci Püspöki Palotában beszélgetünk, téma az egyházzene lesz, szerzetesi múltjából adódóan nyilván, hogy ez önhöz nagyon közel áll, mert hát azért akárhogy is vesszük, a Gregoriánból nőtt ki minden.
A mai előadásnak van egy konkrét címe, de jól mondja, az egyházi zenéről van benne szó, ez az angyalok zenéje. Az angyalok muzsikája a középkori ember számára az egy létező dolog volt. Úgy gondolták el, hogy a mennyországban ott van az angyalok serege, és az ő feladatuk az, hogy 0-24 órában, azaz állandóan, vég nélkül zengjék az Isten dicséretét.
Szerátok kórusa.
Pontosan. És úgy gondolta a középkori ember, hogy neki is ezt valamilyen módon, emberi módon meg kell valósítania. Nem tud angyallá válni, ezért azok, akik az Istennek szentelték az életüket, a napjukat, a 24 órát telerakták imaórákkal, hogy énekeljék az Isten dicséretét, legalábbis ilyen emberi módon 0-24 órában. Ez már ebből a felfogásból jön. És nagyon sok olyan zenei megoldás, ami számunkra természetes, például a szólóhangnak és a földi kórusnak a váltakozása, az angyal szólóhangja, amire felel a földi ember kórusa, ez aztán később a műzenében is megjelent. Tehát, hogyha valaki egy Mozart zongora versenyt hallgat itt Miskolcon a Művészetek Házában, és arra figyel föl, hogy milyen érdekes a zongora egy dallamára az egész zenekar válaszol, ennek a gyökerei ebben a felfogásban, az angyali zenéről alkotott felfogásban rejlenek.
Meg hát azért a szakralitás az a zenetörténeten végigvonul, és hát be kell, hogy valljuk, hogy egy kortárs szerző akkor lesz érett, amikor megírja élete első hallgatható miséjét.
éreztem a mondatában, a hallgathatót, hogy ebben üzenet van. Ezt én is így gondolom. Tehát a zenének mindenképpen hallgathatónak kell lenni. Ez nem egy matematikai feladvány, bár nagyon sokan azt gondolják, hogy az absztrakt zenének a matematikai háttere az a közönség számára is érthető lesz. Hát erre nekem inkább az a válaszom, hogy egy-két ember számára lehet, de a nagy közönség számára semmiképpen.
Na hát játszottam én, mert van egy zenei előéletem, Zeneakadémián olyan vonós négyest, amiben a dobókocka négy oldalán voltak, ott a dobtunk, és akkor azt játszottuk, szóval erre utaltam.
Igen, de talán ez lehet, hogy egy kortárs kompozíció volt, de Mozartnak is van egy ilyen játéka, egy ilyen dobókockás játéka, de hát ezek inkább játékok, nincsen mondjuk nagy volumenben produkálandó muzsikák sora, legalábbis szerintem. És hát a szakrális zene, igen, a szakrális zenének és a világi zenének ezt a fajta egy tőről fakadását szeretném én megmutatni. Amikor a Bartók Rádióban egy-egy bibliai idézetet hoztam, vagy a szakrális zenéről egy kicsit többet beszéltem, akkor érkeztek hébe-hóba olyan hallgatói üzenetek, hogy ne tartsak én itt hittanórát. És erre én igyekeztem mindig úgy válaszolni, hogy ez nem hittanóra, ez a kultúrtörténetünknek a része. Az, hogy valaki hívő vagy nem hívő, az egy teljesen más lapra tartozik, de az, hogy az európai zenei gondolkodást az egyházi zene, illetve a középkori zenefelfogás határozta meg alapvetően, ebben szerintem nincsen vita.
Ebben a kaotikus világban a komoly zene sorsa ön szerint hogy alakul?
Én nem féltem a komoly zenét. A komoly zene mindig is jól tartotta magát, mindig is egy réteg műfaj volt. Vagy az arisztokraták réteg műfaja volt, vagy a nagypolgárság réteg műfaja volt. Az, hogy az egész társadalom hallgasson komoly zenét, és mindenki énekelje, mint ahogy Kodály Zoltán elképzelte, én ezt egy picit utopisztikusnak tartom, de ez persze nem szegi a kedvemet, tehát az életem szinte minden perce arról szól, hogy menjek az országba A-ból B-be, most éppen Miskolcra, tegnap már nem is emlékszem, hogy hol voltam, tegnap talán Budapesten, de jártam én ezen a héten Pécsett is, meg Békés, Gyulán is. Úgyhogy nekem ez egy lenyűgöző elfoglaltság, hogy hirdessem ezt az igét. Aztán, hogy ennek lesz-e foganatja, vagy nem, azt nem tudom, de én bízom benne, hogy olyan dolgokról beszélek, jelesül a zenetörténetről, amelyik egy fantasztikus, páratlanul gazdag világ, és hogyha egy picit is megéreztetek valamit ebből, akkor azzal csak jól jár mindenki, aki hallgatja, bármint a zenét.
Záró kérdés, tematika, hogyan építi fel az előadások tematikáját? Van-e a fejében egy forgatókönyv, hogy honnan, hova szeretnék jutni?
Minden előadásnál van egy forgatókönyv, az A és a B pont, vagy az A és a Z pont, az ki van tűzve. Az, hogy milyen úton jutok el A-ból B-be, azt nagyban befolyásolja a közönség, úgyhogy nagyon várom, hogy a mostani miskolci közönség épp elég aktív lesz ahhoz, hogy elég nagy kanyarokat tudjak tenni.
Milyen hangszeren muzsikálhatnak az angyalok? És ha énekelnek, milyen a hangjuk? Egyáltalán a mennyország zenéje hallható a földön. Bősze Ádám zenetörténész a Miskolci Egyházkerületi Székház nagytermében tartott előadásán az első keresztények zenéjétől kezdve a 20. század elejéig tárgyalta a muzsika angyali történetét. Az előadás előtt beszélgettünk.